Füles bagolyolvasó, Guy de Maupassant, a 11-es szoba. Hogyan? Nem tudja, hogy miért helyezték át a Mandon elnököt? Nem, ő maga sem tudja, pedig ugyancsak fura története van. Mondja el, emlékszik a Mandonnéra, arra a szép, kicsi, sovány, barna, finom és előkelő megjelenésű asszonyra, akit egész Pertuis Lelong Marguerite asszonynak hívott. Igen, emlékszem, akkor hallgasson ide, arra is emlékszik, ugye, hogy az egész városka tisztelte, szerette, nagyra becsülte. Értett a vendégfogadáshoz, estélyek rendezéséhez, jótékonysági dolgokhoz, tudott pénzt szerezni a szegényeknek, és tudta mulattatni a fiatalságot. Nagyon elegáns és nagyon kacérasszony volt, bár a kacérsága platói, és az eleganciája kedvesen vidéki es, mert vidéki volt. Nagyszerű vidéki menyecske. Az író urak mint párizsiak, és örökösen a párizsi nőt dicsőítik minden hangnemben, mert nem ismernek mást, de kijelentem, hogy a vidéki asszony százszor többet ér, persze ha kimagaslik az átlagból. A finom vidéki nő viselkedésében van valami különleges. Tartózkodóbb, mint a párizsiak, szerényebb, semmit sem ígér, de sokat nyújt, míg a párizsi nőleg. Többször sokat ígér, de semmit sem nyújt, ha levetkőzik. A párizsi nő a hamisság elegáns és vakmerő diadala. A vidéki nő maga a hamisítatlan szerénység. Egy agyafúrt vidéki menyecske hüdepolgári lényével, csalóka, megtévesztő, zárdaias ártatlanságával, semmit mondó mosolyával, ügyes, de szívós kis szenvedélyeivel ezerszer ravaszabb, simulékonyabb, találékonyabb kell, hogy legyen, mint a párizsi nők együttvéve, másképp nem elégíthetné kiketteléseit, vagy bűnös hajlamai gyanúsítások, pletykák, botrányok nélkül, hiszen a kisváros minden szeme és minden ablaka őt figyeli. A Mandonné is ehhez a ritka, de elragadó asszony fajtához tartozott. Soha senki meg nem gyanúsította, soha senki nem hitte volna, hogy élete nem éppen olyan tiszta, mint a tekintete, ez a gesztenyeszín, átlátszó, meleg, de föltétlenül tisztességes tekintet. Majd meglátod. Volt egy nagyszerű trükkje, egy bámulatosan ötletes és hihetetlenül egyszerű trükkje. Kedveseit a hadseregből választotta, és viszonyai 3 évig tartottak, amíg az ezred ott állomásozott. Ez volt a trükkje, nem volt szerelmes természet, csak érzéki. Alig érkezett új ezred Pertuis Lelongba, pontos értesüléseket szerzett be minden 30 és 40 év közötti tiszt felől, mert a 30 éven aluliak még nem eléggé hallgatagok, 40 éven felül pedig sokan már elgyöngülnek. Ismerte a törzstiszteket, és ismerte az ezredest. Mindent, mindent tudott. Intim szokásokat, műveltségi fokot, nevelést, testi sajátságokat, ellenálló képességet, a türelmes, vagy szenvedélyes jellemet, vagyoni állapotot, takarékossági, vagy pazarlási hajlamokat. Azután választott, legjobban szerette a hozzáhason. Lóan nyugodt modorú férfiakat, de azt akarta, hogy szépek is legyenek. Arra is vigyázott, hogy választottjának ne legyen köztudomású viszonya, vagy olyan szenvedélye, amely nyomot hagyhatott, vagy amelyből mendemonda származhatott. Mert nem lehet diszkrét férfi az, akinek szerelmeiről beszélnek. Mikor elhatározta, hogy kit fog szeretni a rendes 3 évi tartózkodási idő alatt, már csak a zsebkendőt kellett odahajítani. Hány asszony zavarba jött volna, és a megszokott módon udvaroltatott volna magának, a hódítás és ellenállás jól ismert fokozatain keresztül. Ma az ujjaik hegyét hagyják csókolni, holnap a karjukat, holnap után arcukat, azután a szájukat és azután a többit. A Mandonné gyorsabb, diszkrétebb és biztosabb módszerrel élt. Nagy bált rendezett. A kiválasztott katona tiszt táncra hívta a házúrnőjét. Keringőzés közben a táncmámorától, a gyors mozgástól szédülten az asszony szorosan odasimult táncosához, mintha odaadná magát, és idegesen szorongatta kezét. Ha a férfi nem értette meg, akkor nem törődött tovább az ostobával, és azonnal átment vágyai második számú jelöltjéhez. Ha a férfi elértette, a dolog zajtalanul, kompromittáló udvarlások és sűrű látogatások nélkül rendbe jött. Ez csak egyszerű és praktikus, nem? Minden asszonynak így kellene tennie, hogy tudtunkra adja, ha tetszünk neki. Mennyivel kevesebb lenne a nehézség, habozás, szóbeszéd, izgalom, nyugtalanság, zavar, félreértés? Milyen gyakran haladunk el a boldogság lehetősége mellett, és sejtelmünk sincs róla, mert kilát át a gondolatok rejtelmein, az akarat titkos gyöngülésén, a test néma hívásán, az asszony. Lélek ismeretlenségein, ha ajka néma marad, és szeme tiszta és kifürkészhetetlen. Ha a férfi elértette, menten találkát kért. Az asszony azonban megváratta, 1 hónapig, 6 hétig, hogy megfigyelje, kiismerje, és távol tartsa magától, ha valami veszedelmes hibát fedez fel benne. A férfi pedig ez alatt váltig törte a fejét, hogy hol találkozhatnának veszedelem nélkül, nehéz és bizonytalan terveket eszelt ki. Aztán valamelyik hivatalos ünnepségen odasúgta az asszony. Kedden este 9-kor menjen az Aranyló szállodába, a Vózérsi úton van, nem messze a bástyáktól, és keresse Szlarisse kisasszonyt. Várni fogom, de civilben jöjjön. 8 év óta bérelt egy bútorozott szobát ebben az ismeretlen szállodában. Első kedvesétől származott az ötlet, ő praktikusnak találta, és megtartotta a fészket azután is, hogy a férfi elment. Ó, egész közepes kis fészek volt, kékvirágos, szürke tapétával bevont fal, fenyőfahágy muszlim függőnyökkel, egy karosszék. Ezt a fogadós néval vásároltatta, 2 szék, az ágy előtt szőnyeg és némi szükséges toalett felszerelés. Mi kellene több, a falon 3 nagy arckép függött, 3 ezredes lóháton. A kedveseinek az ezredesei, mire kellett ez? Talán arra, hogy így kerülő úton emlékezzék a kedveseire, minthogy közvetlenül a tulajdonképeik útján nem tehette. I azt kérdi ön, hogy vajon soha senki sem ismerte fel, mikor az Aranylóba járogatott. Nem, soha senki, nagyszerű és egyszerű módszere volt. Tömérdek jótékonysági és irgalmassági összejövejétel teszelt ki és rendezett, gyakran el is ment, néha. Nem. Férje ismerte tevékenységét, elég sok pénzébe került, és nem gyanított semmit. Ha megállapodtak a találkában, vacsoránál kijelentette a cselédek előtt. Ma este a nyomorékagokat felruházó egyesületbe megyek. 8 óra felé el is ment, benézett az egyesületbe, rögtön távozott is, aztán nekivágott a sötét kis utcáknak, és mikor egyedül maradt valami sötét, világítatlan sikátorban, levette kalapját, szobalány fejkötőt tett helyébe, a kabátja alól fehér kötényt vett elő, derekára kötötte, kalapját és kabátját kendőbe csomagolta, és szaporán, merészen lépegetett, mint egy kis szobacicus, aki üzenetet visz, néha még futott is, mintha sietős dolga lenne. Ki gondolta volna, hogy a vékony, fürge kis cseléd nem más, mint Amandonné, az elnök felesége. Odaért az Aranylóhoz, felment a szobájába, amelynek kulcsát mindig magánál hordta, és Trouveau gazda, a kövérfogadós, valahányszor megpillantott a irodája ablakán keresztül, így dör mögött. Ahol-e, Szlarisse kisasszony, megy én a babájához. A vén kópé alig ha nem sejtett valamit, de nem kíváncsiskodott, és bizonyára nagyot nézett, mikor megtudta, hogy Amandonné, vagy ahogy Pertuis Lelongban hívták, Marguerite asszony volt a ven. Elmondom, hogy esett a rettentő leleplezés. Szlarisse kisasszony sohasem ment 2 egymás utáni estén találkára, soha. Ennél sokkal okosabb és ravaszabb volt. Trouveau gazda is jól tudta ezt, mert 8 év óta elő nem fordult, hogy egy látogatását követő napon is eljött volna. Ki is adta a szobát éjszakára másnak, ha nagyon szorongatták. Nos, tavaly nyáron Amandon úr elutazott egy hétre valahová, július lévén, felesége lázban égett, és miután rajta kapástól nem kellett tartania, egy este búcsúszkodás közben megkérdezte szeretőjét, a szép varangelles őrnagyot, volna-e kedve másnap viszont látni. De még mennyire, megállapodtak, hogy szerdán, a szokott időben találkoznak. Az asszony még halkan odasúgta. Ha előbb ott leszel, drágám, csak feküdj le, várj. Úgy. Megcsókolták egymást, és elváltak. Nos, másnap reggel 10 óra tájban Trouveau gazda a helybeli republikánus újságot olvasgatta, és messziről oda kiáltotta csirkét kopasztó feleségének. Kolera esett a környéken, Vauvigny-ben tegnap meghalt valaki. Azután nem is gondolt többet rá. A vendéglő megtelt, és az üzlet jól ment. Délfelé egy turista formájú utas állított be, gyalog érkezett, jól megebédelt, elejébe 2 pohár abszintot hörpentett fel. És mivel nagy volt a meleg, megivott legalább 1 liter bort és 2 liter vizet. Azután felhajtotta a kávéját, hozzá 1 kupica, pontosabban 3 kupica pálinkát. Majd szobát kért néhány órára, mert elnehezedett a feje. Egyetlen üres szoba sem akadt, és a vendéglős, miután tanácskozott a feleségével, odaadta neki a Szlarisse kisasszó. Ínyét. A férfi bement, aztán 5 óra felé, hogy nem jelentkezett, a gazda fel akarta kelteni. Óriási rémületére halva találta. A gazda bement feleségéhez. Hallod-e, a művész, akit bedugtam a 11-es szobába, meghalt. Az asszony égnek emelte a karját. Lehetetlen, szent Isten, csak nem kolerás. Trouveau gazda fejét rázta. Azt hiszem, hogy célütött, mert fekete, akár a borseprő. A fogadósné tovább javészekéit. El ne mondd ezt, el ne mondd, még azt hiszik, hogy kolerás, eridj jelentsd be, de ne szólj senkinek, majd éjszaka, mikor senki se látja, elvihetik. Köd előttem, köd utánam, Szlarisse kisasszony se jön ma, tegnap este járt itt, mondta a férfi, azután elment az orvosért, aki megállapította a túlterhelés következtében beállott halált. Megállapodtak a rendőrtiszttel, hogy éjfél felé viszik el a hullát, nehogy bármit is megszeljen Szkaszálóban. 9 óra se lehetett még, mikor Amandonné fölosont az aranyló lépcsőjén. Aznap senki se vette észre. Kinyitotta szobája ajtaját, és bement. Gyertya égett a kandallón. Az asszony az ágy felé fordult. Az őr nagy lefeküdt, de összehúzta a függönyt. Csak egy pillanat, drágám, mindjárt melletted leszek, mondta az asszony, és lázas gyorsasággal vetkőzött, cipőjét a földre dobta, fűzőjét a karosszékre, fekete ruhája és leoldott alsó szoknyája szétterült körülötte, aztán felegyenesedett piros sejemingében, mint a nyíló virág. Minthogy az őrnagy még egyet sem szólt, az asszony megkérdezte. Alszol, mucuskám, semmi válasz, az asszony nevetve suttogta. Alszik, jaj, de mulatságos. Áttört fekete harisnyáját nem húzta le, odafutott az ágyhoz, gyorsan bebújt, és hogy feltöltse, megölelte, össze-vissza csókolta az utas merev, hideg hulláját. Egy pillanatra megdermett, rémületében nem ér. Tett semmit, az élettelen hideg húsból irtózatos, őrű, letes borzalom áradtád belé, még mielőtt ésszel felfoghatta volna a helyzetet. Egész testében remegve ugrott ki az ágyból. A kandallóhoz futott, kezébe kapta a gyertyát, az ágyhoz vitte és megnézte. Idegen, förtelmes arcot pillantott meg, fekete, duzzadt, csukott szemű hullát, ijesztően eltorzult szájjal. Éles, elnyújtott, tébolyult asszonyi sikoltással lejtette a gyertyát, kifutott mesztelenül a folyosóra, és velőtrázóan sikoltozott. Egy utazó ügynök kijött a 4-es számú szobából, és megragadta. Mi a baj, szép kicsike, az asszony szinte öntudatlanul dadogta. Meg. Megöltek valakit a szobámban, így a többi vendég is előkerült meg a gazda is. Abban a pillanatban az őrnagy magas alakja is megjelent a folyosó végén. Amint az asszony észrevette, odafutott hozzá. Mentsen meg, gondran mentsen meg, valakit így megöltek a szobánkban. Így a kimagyarázkodás nehezen ment. Tróveau gazda elmondta az igazat, és követeke, hogy Szlarisse kisasszonyt engedjék rögtön szabadon, mert a fejével felel érte. De a kereskedelmi vitázó megvizsgálta a hullát, és okoskodott, hogy bűncselekményről van szó, és rábeszélésére a többi vendég is tiltakozott az ellen, hogy Szlarisse kisasszony és kedvese távozzanak. Meg kellett várniuk a rendőrtisztet, aki visszaadta szabadságukat, de nem kezelte diszkréten az esetet. A következő hónapban Amandon urat előléptetéssel más városba helyezték át.